Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, olvassuk Isten igéjét. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levele, első részéből, a 17. verstől a 25. versig. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak vitázója? Nem, de nem bolondsággá tette é Isten e világnak bölcsességét? Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent? Tetszék az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által mentse meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. Zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot, ám de maguknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Isten hatalmát és Isten bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél. Isten áldja meg az ő igéjét és annak hirdetését közöttünk. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, ki égnek, földnek ura vagy, ki kezedben tartod a láthatókat, láthatatlanokat, és kormányzod ezt a világ mindenséget. Imádunk téged, akinek kezében van minden hatalom menjen és földön. Köszönjük te néked, hogy bár ilyen hatalmas vagy, és számunkra hozzáférhetetlen világosságban lakozol, köszönjük, hogy mégis eljössz közénk, meglátogatsz bennünket, itt vagy közöttünk most is. Kérünk téged, hogy a bibliai szavakon keresztül, az evangélium szavain keresztül hadd halljuk meg a te üzenetedet, a te beszédedet. Kérünk téged arra, hogy nyisd meg a szívünket igéd előtt, hogy befogadhassuk. Segíts, hogy megérthessük, amit tanítasz nekünk. Segíts, hogy magunkkal vihessük. Segíts, hogy követni tudjuk hétköznapi életünkben útmutatásodat. Megköszönjük néked, hogy az elmúlt héten is megőrizted életünket. Velünk voltál útainkon, megőriztél a munkahelyünkön, segítettél elvégezni minden feladatunkat, megőrizted családjainkat, kirendelted a testi lelki táplálékot, velünk voltál gyászban, és velünk voltál örömeinkben is. Kérünk téged arra, hogy fogadd el most mindezért hálaadásunkat. S hadd kérjük még tőled azt, hogy tisztíts meg minket mindazoktól a bűnöktől, amikkel mi neked fizettünk, cserébe jóságodért. Látod, hogy hányszor szektük meg törvényeidet, parancsolataidat, melyek a világ mindenség örök törvényei. Látod hitetlenségeinket, látod paráznaságainkat, látod hazugságainkat. Ismered, Urunk, szeretetlenségünket. Látod engesztelhetetlenségünket, türelmetlenségünket, amivel egymáshoz fordulunk. Kérünk téged arra, hogy mindezektől a bűneinktől, melyek terhelnek bennünket, melyeket láthatatlan teherként cipelünk magunkkal és hoztunk ide is, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk mindezért, és tisztíts meg bennünket. Köszönjük néked, hogy kegyelmes vagy hozzánk, önmagadra való tekintettel, saját áldozatod miatt, és elfogadsz bennünket. Kérünk arra, hogy hadd szolgáljon most ez az Isten tisztelet a te dicsőségedre. Hadd legyél nagy közöttünk te magad, és kérünk, hogy így áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma körülötted, a te magasztalásodra, a dicséretedre összegyűlnek az emberek. Köszönjük, hogy meghallgattad imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, énekeljük Isten tiszteletre készülve a 226. énekünket, a 226. énekünknek pontosan a második versét. 226. dicséretünk második verse így kezdődik: Gyújtsd meg szövét nekét áldott szent ígédnek.
Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek. Igaz utat mutass nékem szegényednek, járhass sok kedvébe te szent felségednek.
Isten tiszteletünk alapigéjét az előbb felolvasott igerészből, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levele első részéből olvassuk, a 22., 23. és 24. versből. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítetted. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot, ám de maguknak az elhívottaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Isten hatalmát és Istennek bölcsességét. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap megértettük, hogy Pál apostol a bölcsesség témakörét veszi nagyító alá, és felfigyeltünk arra a különbségtételre, amit a világ bölcsessége és az Isten bölcsessége között tett. Sőt, nem csak, hogy különbséget tette kétféle bölcsesség között, hanem kimutatja, hogy éles ellentétben állnak ezek egymással. Említettük elmúlt vasárnapon, hogy a világ bölcsessége kategóriájába tartozik minden gondolat vagy gondolatrendszer, amit a hitetlen elme, a hitetlen értelem ötlött ki. Legyen az a hitetlen elme filozófusé, természettudósé, vallás alapítóé, vagy egyszerű hétköznapi emberé. Tehát a hitetlen ember értelme által kigondolt gondolatok Istenről, emberről, a világ szerkezetéről, a történelemről, a bűnről, a halál utáni életről. A hitetlen értelem által kigondolt dolgok, ezekről a dolgokról a világ bölcsessége. Ezekről a gondolatokról vagy gondolatrendszerekről elég lesújtóan nyilatkozott a Szentlélek. Hiszen leszögezi, hogy a világ a hitetlen értelem bölcsessége által nem volt képes arra, hogy Istent megismerje. Nem vitatja azt a Szentlélek a Bibliában, és Pál apostol nem tér ki erre egyáltalán, hogy a hitetlen értelem segítségével az ember sok nagyszerű és hasznos felismerésre jutott el, de arra rámutat egyértelműen, és ezt aláhúzza, hogy a világ a bölcsessége által, a hitetlen értelem gondolkozása által az Isten megismeréséig, vagyis az Istennel való kapcsolatba kerülésig, úgy is mondhatjuk, hogy az üdvösségig, de maradjunk pár kifejezésnél, az Isten megismeréséig nem tudott eljutni. Ennek pedig súlyos következménye lett, tudnélik az, hogy Isten bolondságá változtatta a hitetlen értelem által kitalált bölcsességet. Bolondsággá változtatta. Isten előre megmondta, hogy így cselekszik majd a világ bölcsességével, elveszti, szó szerinti értelmében elkárhoztatja, és azt is mondja, hogy határozottan elveti, elutasítja. És Isten ezt meg is cselekedte. Ezért a világ bölcsessége, a hitetlen értelem által Istennel és egyéb fontos dolgokkal kapcsolatban kigondolt dolgok Isten szemében bolondságok. Bolondságok. Az Isten megismerésére nem tudnak eljutatni senkit. Lehet, hogy meg tudja ismerni az ember a csillagrendszereket, de az Isten megismeréséig nem tud fölemelkedni. Lehet, hogy a hitetlen értelem segítségével el tudunk hatolni a sejtek titkait kutatva a legapróbb építő kövekig, de az Istent nem tudjuk megtalálni ott sem. Gondolkozhatunk egyszerű hétköznapi emberként a világ dolgairól, de az Isten megismeréséig nem tudunk eljutni, vagyis Istennel nem tudunk kapcsolatot találni. Ez a világ bölcsesség, amit Isten bolondsággá változtatott, az embereket megerősíti a hitetlenségükben, kimondatja velük azt, hogy az Isten bölcsessége bolondság, az embereknek a boldogtalanságát konzerválja, az emberek életének az értelmetlenségét tartósítja, végül azt is megértettük elmúlt vasárnap, hogy a világ bölcsessége kárhozatba viszi azokat, akik az ő csodálói és hisznek benne. Az elkárhoztatott bölcsesség elkárhoztatja azokat, akik benne hisznek. Elég kemény tanítás volt az elmúlt vasárnap tanítás ezekről a dolgokról. Minden esetre Pál nem csak a világ bölcsességéről beszél ebben a szakaszban, hanem hála Istennek az Isten bölcsességéről is. Ma pedig ezen kell elgondolkoznunk. Először is azt vizsgáljuk meg, hogy mi az Istennek a bölcsessége. Pál apostol erre a kérdésre egészen egyedülálló választ ad. És azt mondja, az Isten bölcsessége Jézus Krisztus. Így olvastuk az igében, mi pedig Krisztust prédikáljuk. Krisztust, Istennek bölcsességét. Lentebb olvassuk majd, hogy Krisztus lett nékünk bölcsességül. Azaz, Isten bölcsessége, testvéreim, személyes valóság. Egy személy. Jézus Krisztus. Ő az Isten bölcsessége, aki magából Istenből ered, mint Istenből való Isten. Pál tehát, testvérek, végtelenül egyszerűen rámutat arra, hogy az Isten kérdésre, létkérdésekre, a történelemmel, az emberekkel kapcsolatos kérdésekre, amikre a világ bölcsei saját hitetlen értelmük segítségével választ nem találtak, egy személyben rejlik a válasz. Jézus Krisztusban. Fontos ezt, testvérek, megértenünk, hogy Pál apostol nem egy új ideológiával jön elő, nem egy új filozófiai rendszerrel, nem egy új vallással, vagy vallási struktúrával, nem egy eszmerendszerrel. Pál apostol nem ilyen holt és élettelen struktúrákkal, rendszerekkel jön elő, hanem azt mondja, hogy a bölcsesség egyetlen személyben összpontosul, és ez az egyetlen személy az Úr Jézus Krisztus, a názáreti Jézus. És amikor ő ezt mondja, akkor nem valami názáreti Jézustól független Jézusról beszél, hanem pontosan a názáreti Jézusról beszél. Mint ahogy amikor én azt mondom most a testvéreknek, hogy az Isten bölcsessége Jézus Krisztus, akkor nem a bibliai Jézus Krisztusától különböző Jézusról beszélek, hanem pontosan a bibliai Jézusáról beszélek. Arról a valakiről, aki megérkezett a proféták szája által megmondott jövendőlések szerint. Arról a valakiről, aki Szűz Mária által érkezett meg ebbe a világba, valóságos Isten és valóságos emberként. Arról a Jézusról beszélünk, aki az életében minden rávonatkozó proféciát, aminek ott be kellett teljesülnie, beteljesített. Arról a Jézusról beszélünk, aki a Golgotai keresztre lett felszögezve, leköpdösve, megkorbácsolva, lemesztelenítve. Arról a Jézusról, aki ott felkiáltott úgy, hogy elvégeztetett a megváltásnak a műve. Aki aztán harmadnapon föltámadott a halálból, majd fölment a mennyekbe, és ül az Istennek jobbján. Erről a Jézus Krisztusról mondta Pál apostol is, és erről mondom én is a testvéreknek, hogy ő az Istennek a bölcsessége. Kedves testvérek, Isten bölcsessége nem Mohamed, nem Krishna, nem Arisztotelész és nem Marx, nem Freud és nem Darwin. Isten bölcsessége a legkevésbé vagyok én vagy te. Isten bölcsessége nem lett a sokféle gondolkodó ember között szétosztva, hogy aztán nekünk azt a bölcsességet, mint egy puzzle játékot össze kelljen raknunk, hanem Isten bölcsessége egy személyben van, az Úr Jézus Krisztusban. Így hirdette őt, mondom, az apostol, és így hirdetem én is közöttetek. Helyesbítem tehát a kérdést, amit föltettem, mi az Isten bölcsessége, arra, hogy ki az Isten bölcsessége. Az Isten bölcsessége az Úr Jézus Krisztus. Honnan ismerhető meg Isten bölcsessége? Ez a következő kérdés. Mit mond az apostol? 23. versben ezt olvassuk, hogy mi Krisztust hirdetjük, mind zsidóknak, mind görögöknek. Hirdetjük. Az emberek az Isten bölcsességét az ige hirdetésből ismerhetik meg. Jézus Krisztust az ige hirdetésből lehet megismerni. Pál apostol akárhova ment, olvassuk az ő szolgálatát az apostolok cselekedeteiben, vagy itt vannak a levelei előttünk az Új Szövetségben. Pál apostolnak egy témája volt, mindig Jézusról beszélt. Jézus személyéről. Mindig arról beszélt, hogy kicsoda ez a Jézus. Honnan jött? Miért jött el ide? Mit csinált itt a Földön? Mit jelent ő nekünk? Mit szerzett meg nekünk? Mit köszönhetünk neki? Mivel tartozunk neki? Állandóan Jézus Krisztus körül forgott, egy együgyű ember volt. De éppen ezért az ő szolgálata által megismerhették az emberek a bölcsességet, Isten bölcsességét, a Krisztust. Úgy beszél itt is ebben a korintusi levélben, csak a felolvasott szakaszban is, hogy nem mindig ezt mondja, hogy én Krisztusról beszélek, hanem azt mondja, Krisztust prédikáljuk. Aztán azt mondja, az evangéliumot, az örömhírt hirdetem. Aztán utána megint egy másik fogalmat használ, a keresztről való beszédet tolmácsoljuk az embereknek. Ez mind ugyanazt jelenti. Krisztusról beszélni, azt jelenti evangéliumot hirdetni. Evangéliumot hirdetni azt jelenti a keresztről való beszédet mondani. Pál mindig Krisztusról beszél. Azt mondja, ez az én feladatom. Nem azért küldött elsősorban engem az Úr, hogy én kereszteljek, hanem azért, hogy én az evangéliumot, a keresztről való beszédet, Krisztust hirdessem ti néktek, korintusiak, emlékezzetek. Köztetek is így jártam. És bizony testvérek, ma is érvényes, hogy az Isten bölcsességét, az Úr Jézus Krisztust mi is az ige hirdetésből ismerjük meg. Ahol megszólal az evangélium, ahol Krisztusról beszélnek nekünk, ahol a keresztről való beszéd hirdetetik, ott van a Krisztus maga. Ott van maga az Úr Jézus. Úgy is mondhatom ezt, hogy ha az előbb megértettük, hogy Isten bölcsessége Krisztussal elválaszthatatlanul egy, akkor most úgy is mondjuk, az ige hirdetéstől elválaszthatatlan a Krisztus. Az ige hirdetésben ismerhető meg maga az Úr Jézus Krisztus, testvérek. Ha róla szól az ige, akkor ott van ő maga. Ezért mondták a régiek, hogy az Isten igéjének a hirdetése az maga Isten igéje. Ott maga a Krisztus jelen van. Ezért az evangélium viva vox evangélii, így beszéltek róla. Az evangélium egy élő hang. Benne maga Krisztus beszél hozzánk, és megismerteti magát velünk. De testvérek, nekem is az a feladatom, és bármelyikünknek, hogyha az Úr gyermekei vagyunk, Isten szolgái vagyunk, akkor mi Krisztust kell, hogy hirdessük az embereknek. Rá kell, hogy mutassunk a szavainkkal. Őt kell valahogy közel hoznunk a családtagjainkhoz, a munkatársainkhoz. Mi nem eszmét hirdetünk, nem ideológiát hirdetünk, nem filozófiát hirdetünk, mi egy drága személyt hirdetünk meg az embereknek, az Úr Jézus Krisztust, az Isten bölcsességét. Kitérnék még itt arra, hogy Pál apostol az Úr Jézus Krisztus hirdetése tekintetében három nagy buktatót elkerült. Először is az apostol gyakran átélte azt, hogy amikor ő a Krisztusról beszélt, akkor az ő beszédét bolondságnak ítélték az emberek. Különösen ugye a görögök, akik a filozófusok voltak, és a bölcsességé rajongtak, és ebben a Krisztusról szóló beszédben ők nem találtak semmi olyan filozófikus bölcsességet, amit kerestek volna. És akkor azt mondták Pálra, hogy ez egy bolond ember, illetve egy bolondságot beszél, amikor a Krisztusról beszél. Pál apostol azonban, ahelyett, hogy ezen megsértődött volna, és hogy így milyen passzív álláspontot foglalt volna, hogy akkor nem is mondok nektek semmit, ha nektek ez bolondság, fölveszi azt a szót, amivel őt megbélyegezték. És azt mondja, hogy tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által mentse meg az embereket. Ti bolondságnak mondjátok, amikor én a Krisztusról beszélek? Legyen. De az Istennek tetszett, hogy azáltal a beszéd által, amit ti bolondságnak mondtok, azáltal mentse meg, azáltal üdvözítse az embereket. Testvérek, lehet, hogy nekünk is kísértésünk az, hogyha elkezdünk a Krisztusról beszélni, és ellenállásba ütközünk, és kigúnyolnak bennünket, akkor szépen bevonulunk a csigaházunk, és azt mondják, hát akkor nem is mondunk semmit, nem beszélünk Krisztusról egy árva szót sem, mert csak kinevettetjük magunkat. De nem ez a megoldás. Hanem azt kell mondani, igen, ti azt mondjátok nekünk, ez egy bolondság, amit mondunk nektek Krisztusról, hogy ő meghalt, és aztán föltámadt, fölment a mennybe, és vissza fog jönni. Hogy önálló van a bűnbocsánat, a kárhozatból való megmenekülésünk, az üdvösségbe jutásunk. Szerintetek ez bolondság? Tudjátok meg, hogy lehet, hogy ti bolondságnak ítélitek, de Isten ezáltal menti meg az embereket az üdvösségre. Egy másik veszélyt is elkerült az apostol. Azt mondja itt, hogy amikor én az evangéliumot hirdettem, akkor nem szólásban való bölcsességgel tettem azt. Mert akkor a Krisztus keresztjét hiába valóvá tettem volna. Mit jelent ez? Hát több mindent is jelentett, testvérek. Valószínűleg azt jelenti, hogy Pál apostol, amikor a Krisztusról beszélt, akkor ezt nem volt hajlandó összekeverni semmilyen filozófiai rendszerrel, vagy filozófiai rendszerből származó gondolattal. Van ilyen, hogy valaki a bort felvizezi. De Pál apostol a Krisztusról szóló beszédet azt úgy hirdette, hogy ahogy azt kellett. A maga egyszerűségében, telve azzal a feszültséggel, ami abban benne van, vállalva annak azokat a részeit, amik esetleg az emberi értelem, a hitetlen emberi értelem számára elfogadhatatlanok. Pál apostol nem volt hajlandó felvizezni világi bölcsességekkel, filozófiai rendszerekkel összevegyíteni valahogy a Krisztusról szóló beszédet, hanem a maga egyszerűségében, tisztaságában adta azt az embereknek. Óriási kísértés, testvérek, mind a mai napig a keresztényeknek, hogy a Krisztusról való beszédet így próbálják ilyen filozófiákkal összevegyíteni. Azzal a céllal, hogyha összevegyítjük a Krisztusról szóló beszédet valami filozófiával, akkor az emberek számára elfogadhatóbbá lesz. Így aztán, ha nézzük a kereszténység történetét, ott van a Krisztusról szóló beszéd, de össze van vegyítve az egzisztencialista filozófiával például. Ott van az evangélium, a Krisztusról szóló beszéd, de össze van vegyítve a marxizmusnak a... Ott van a Krisztusról szóló beszéd, de össze van keverve a feminista ideológiával. Ott van a Krisztusról szóló beszéd, de benne... Nincs a világnak olyan filozófiai iskolája, mehetünk vissza Arisztotelészig vagy Platónig, ami valahogy belene keveredett volna ebbe a dologba keresztjének által. Pál apostol tehát nem volt hajlandó arra, hogy az evangéliumhoz, Istennek a Krisztusához, a róla szóló beszédhez bármit is hozzá keverje. És ezt a kísértést, testvérek, nekünk is el kell kerülni, mert ha mi se kerüljük el, ha mi is belesünk ebbe, mi is megcsináljuk azt, hogy az evangéliumot erőtlenné tesszük, hatástalanná tesszük, hatástalanítjuk. Pál elkerülte ezt a dolgot, nekünk is el kell kerülni. A harmadik veszélyforrás, amit az apostol elkerült a Krisztusról szóló beszéd során, az az, hogy nem volt tekintettel a hallgatóságának az elvárásaira. Azt mondja itt, hogy Zsidók jelt kívánnak. Ez volt a zsidóknak a mentalitása. Adjon az Isten valami jelet, valami csodát tegyen, hogy higgyünk benne. Állandóan a Krisztust is mindig ezzel ostromolták, amikor köztük. Tégy csodát. Mivel bizonyítod, hogy te vagy az Isten fia? Valami csodát, Jézus. És Jézus hiába tett nekik ezernyi csodát, nem voltak hajlandók akkor se hinni benne, illetve Istenben, aki küldte őt. A zsidók jelt kívánnak. Azt mondja Pál apostol, a görögök meg mit csinálnak? Ők meg bölcsességet keresnek, filozófiát keresnek. A görögök valami racionális ismeretet, minden részében passzoló ismeretet keresnek nálam. Valami nagy elméletet, valami mindent megmagyarázó, mindent leíró egyenletet keresnek. Alkalmazkodik ehhez Pál apostol? Nem. Hanem azt mondja, ezek ezt kívánják, azok azt keresik, mi pedig a Krisztust hirdetjük neki. Nem érdekel, hogy mit keresnek, mit kívánnak. Mi a Krisztust hirdetjük nekik, mert ő az Isten bölcsessége. A meghalt, a feltámadott, ami megváltunk. Az uraknak az ura, őt hirdetjük, ővele szembesítjük ezeket a különböző dolgokat elváró embereket. Nekünk is erre nagyon kell figyelni, testvérek. Az emberek lehet, hogy nem azt várják tőlünk, amit mi mondunk nekik. Lehet, hogy a testvérek se azt várják tőlem, amit én mondok a testvéreknek. De engem nem érdekelnek a testvérek elvárásai. És bennünket se érdekeljenek az, hogy mit tőlünk, mit várnak el az emberek, hogy mi miről beszéljünk. Szívesen elvárnák talán tőlünk, hogy mi erkölcs csőszökként jöjjünk, menjünk közöttük. Mi nem erkölcs csőszök vagyunk. Mi a Krisztusnak a hirdetői vagyunk, ha az övéi vagyunk, és ő benne hívő emberek vagyunk. Nekünk őt kell fölmutatni előttük. Testvérek, Pál apostol elkerülte tehát ezeket a csapdákat. És ezért tudott ő a Krisztusról beszélni. És úgy beszélni a Krisztusról, hogy abból a beszédből megismerhető volt az Istennek a bölcsessége, Krisztus. Hogyha mi is így beszélünk, elkerülve ezeket a csapdákat, a mi megváltónkról, a világ mindenség uráról, akkor a mi igehirdetésünkből, bizonyságtételünkből is meg fogják ismerni az emberek. Mert az igehirdetésből lehet megismerni az Isten bölcsességét, Krisztust. És így érünk el a harmadik kérdésünkhöz. Miért fontos megismernünk az Isten bölcsességét? Miért fontos megismernünk? Hát testvérek, több oknál fogva is. Az egyik az, hogy Isten Jézus Krisztus által, az ő bölcsessége által, aki megszólal az igehirdetésben, ezáltal megmenti a hívőket. Ezt olvassuk itt a 21. versben. Ezáltal menti meg Isten a hívőket. A megmenteni szót szeretném aláhúzni. Mindannyian megmentésre szoruló emberek vagyunk, mert megyünk mindjárt a kárhozat felé, az örök pokol felé. A bűn miatt, amivel születtünk, a bűneink miatt, amiket összehozunk az életünk folyamán. Mindjárt rászolgáltunk az Isten igazságos ítéletére, a kárhozatra. És a helyzetünk egészen reménytelen volna, ha Isten nem nyújtana felénk mentő kezet. Pontosabban nem nyújtaná ki felénk Jézus Krisztus, nem kínálna nekünk Jézus Krisztust, aki által megment bennünket a pokoltól, és üdvözít. Testvérek, nagyon fontos ezt megértenünk, mert ember nem menthetne meg bennünket a bűneink igazságos következménytől, a kárhozattól. A világi bölcsesség nem tud megmenteni. Az is elkározik, az is elvész, és viszi azokat, akik abban hisznek magával. Itt egyetlen másik ember se tud rajtunk segíteni a világban, hogy megmenthetne bennünket a kárhozaton, mert ő is oda megy, ahova mi is tartunk. Egyes egyedül az Úr Jézus Krisztus által, az Isten bölcsessége által ment meg bennünket Isten a kárhozattól, testvérek. Ezért valahányszor a fülünk hallatára hirdetteti Krisztus, és amit ő elvégzett értünk, akkor mindig tanúi vagyunk az Isten mentő akciójának. Sőt, nem csak tanúi vagyunk, hanem talán részesei is. Mert Isten nekünk is kínálja Jézus Krisztust, és azt mondja, hogy te ember. Azt hiszed, hogy te a poklot elkerülheted? Vagy hogy egy másik ember, vagy egy egyház, vagy egy ideológia, vagy világbölcsessége tud rajtad segíteni? Nem tud rajtad segíteni. De kínálom neked az én fiamat, az én bölcsességemet, a Krisztust, aki megment téged. Aki által én megmentelek téged, és üdvözítelek. Annyira döbbenetes ez, testvérek, hogy az a beszéd, amit az emberek bolondságnak ítélnek, vagy megbotránkoztatónak. Tudnék a Krisztusról szóló beszéd. Istennek úgy tetszik, hogy ezáltal menti meg az életünket a pokolból, és ezáltal visz magához az üdvösségbe. A másik hatása, testvérek, a Krisztusról szóló beszédnek, illetve a bölcsességnek, hogy a bölcsesség az Isten megismerésére juttatja az embereket. Nem csak megment minket a bölcsesség, hanem Isten megismerésére juttat. Jézus Krisztus által megismerjük magát, az Istent. És ez, mondom, azt jelenti, hogy személyes közösségre jutunk vele. Kapcsolatba kerülünk vele. De csak Jézus Krisztus által történik meg, aki az Isten bölcsessége. Ez annyira fontos, testvérek, a mai világban, mert egy csomó ember sokszor tudatosan, de legtöbbször tudatlanul vagy tudattalanul keresi az Istent. És el tudják mondani, hogy én tényleg Istent kerestem, vagy keresem, ezért kutatom az irodalmat, ezért kutatom a természetet, ezért kutatom a történelmet, ezért kutatom a filozófiai rendszereket, vagy ideológiákat, vagy ezért veszem elő a vallásoknak a szent könyveit, mert én mindenhol keresem az Istent. Keresem az Istent. Olyan vagyok, mint egy kis fiók, amely kiesett a fészekből, és aztán csipok, hogy visszataláljon a fészekbe valahogy, vagy valaki visszategye. És aztán nagyon sok ember van, aki meg azt mondja, hogy és hiába kerestem. Nem találtam meg Istent. Nem jutottam vele kapcsolatba. Hiába mentem ide, hiába mentem oda, hiába iratkoztam be tanfolyamokra, agykontrollra, jógára, mit tudom én, ős magyar vallásra, teljesen mindegy volt. Mert az Istent nem találtam meg. Akkor ezek az emberek azt mondják, ebben most már bele is kell törődni, hogy az Isten nem tudjuk megtalálni. Rezignáltan azt mondják, az Isten nem lehet megismerni. Csak mindjárt megyünk egy kicsit felé, de aztán megáll, mindenki megáll, nem tudunk vele kapcsolatra jutni. Az út véget ér, és még mindig nem értük előtt. És nem is lehet elérni őt, bele kell törődnünk, hogy nincs más, mint amit ki tudunk így gondolni, esetleg amit tudunk látni, tudunk hallani, amit meg tudunk enni, és aztán eljutunk Feuerbachnak a nagy bölcsességére, hogy az ember az, amit megeszik. Nincs más. Most, testvérek, itt van az ige előttünk, és Isten azt mondja nekünk, itt van az én fiam, az Úr Jézus, aki által megismerhettek engem. Kapcsolatba kerültök velem. Ő az én bölcsességem, aki által összekapcsolódhattok én velem. Nos, testvérek, miért fontos megismernünk Isten bölcsességét, Jézus Krisztust? Azért, mert ő általa menekülünk meg a pokoltól, és kerülünk a mennybe, és azért, mert ő az, aki bennünket Isten ismeretére eljuttat. Itt van előttünk tehát a világ bölcsessége, amit Isten bolondságnak ítélt, mert nem juttatott senkit az Isten ismeretére. És itt van előttünk az Isten bölcsessége, ami nem egy elmélet, nem egy teória, hanem egy személy, az Úr Jézus Krisztus, aki megment minket a kárhozattól és üdvözít bennünket, aki Istennel összeismertet, összehoz bennünket, összekapcsol Istennel minket, aki boldoggá tesz minket, aki az életünknek megadja az értelmét. Előttünk van ez a kétféle bölcsesség, testvérek. Vajon nem gondoljátok, hogy a legsürgősebben el kellene fordulni a világ bölcsességétől, mielőtt a kárhozatban magával ránt benneteket? És nem gondoljátok, hogy mindennél kívánatosabb az Úr Jézus Krisztus, aki pedig az üdvösségbe visz bennünket, boldog emberekké tesz, értelmes életet ad nekünk, Istennel összehoz bennünket egy békességes kapcsolatba? Úgy gondolom, testvérek, hogy mindennél kívánatosabbnak kell, hogy legyen a számunkra az Úr Jézus Krisztus, aki nem egy holt eszme, nem egy élettelen ideológia, hanem egy élő személy, aki úgy szeretett bennünket, hogy az életét föláldozta értünk a kereszten, aki föltámadt a halálból, aki uralkodik az egész mindenség fölött, aki kegyelmes és irgalmasan fordul hozzád, hozzám is. El akarsz kárhozni, kövesd a világ bölcsességét, üdvözülni akarsz, hívjad az Úr Jézus Krisztust a szívedbe, az életedbe, mint megváltó uradat, mint az Isten bölcsességét. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy imádhatunk téged, mert te vagy az Istennek a bölcsessége, és köszönjük te néked, hogy téged megismerhetünk a Bibliából, illetve az ige hirdetésből, az evangéliumból, a keresztről szóló beszédből. Köszönjük néked, hogy ezt hirdettetik közöttünk, és amikor ezt hirdettetik, tulajdonképpen te magad beszélsz hozzánk önmagadról, és megismertetsz bennünket önmagaddal. De ezt is azért teszel, hogy megmentsél bennünket, és az Istennel összekapcsolj minket. Kérünk téged arra, Úrunk, hogy segíts minket, hogy ne ragaszkodjunk a világ bölcsességéhez, ami nem volt jó arra, hogy Istenhez egyetlen embert is elvezessen. Segíts bennünket, Úrunk, hogy ne legyünk rabjai saját bölcsességeinknek, melyek csak arra jók, hogy bennünket a kárhozatba döntsenek. Ó, segíts, hogy ne az legyen a szívünkben, hogy keresünk akkor egy másik filozófiát, egy másik életfelfogást, egy másik ideológiát, egy másik vallást. Segíts, hogy ne élettelen és holt dolgokat keresgéljünk, hanem téged keresgéljünk. Téged, aki igazából már előbb kerestél minket, és aki most is hozzánk lépsz. Köszönjük néked, hogy te vagy az Isten bölcsessége, hogy megismerhető vagy, és hogy akik megismernek téged, azok üdvözséget találnak, és azok megtalálják azt az Istent, akit mindenhol és mindenkor és mindenben kerestek és kutattak, de eredménytelenül. Légy áldott érte, Úrunk, hogy te előttünk állsz ma is, és hívhatunk téged a szívünkbe, rád bízhatjuk magunkat, átadhatjuk neked a szívünket, lelkünket, egész életünket. Kérünk, segíts, hogy ez megtörténhessen, neved dicsőségére. Imádkozunk hozzád most a gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt héten koporsó mellett állottak. Kérünk, hogy te légy az ő vigasztalójuk és megerősítőjük. Te töltsd be az elköltözött, kedves családtaguknak hiányát. Te orvosolt fájdalmukat. És kérünk, hogy te légy az, aki magadhoz fordítod egyen-egyenként a családnak szívét, lelkét. Imádkozunk azért, hogy áld meg mindazokat, akik nehéz terheket hordoznak közöttünk, akár munkahelyi problémáik, akár házassági problémáik vannak, akár a családban vannak a gyerekneveléssel gondjaik, bajaik. Kérünk, hogy te adj bölcsességet, felülről való vezettetés nékik ezekben a helyzetekben. Imádkozunk hozzád gyülekezetünkért, az itt folyó lelki munkákért, az idejövő fiatalokért, idősekért, gyerekekért. Imádkozunk, hogy áld meg őket, és hadd történjen ebben a gyülekezetben minden a te dicsőségedre. Kérünk téged népünkért, amely annyira elveszett a hitetlenségben, emiatt aztán az erkölcstelenségnek, az amoralitásnak a fertőjében. Ó, Úrunk, könyörüljél meg ezen a népünkön, és szólj ehhez a néphez. Adj ébredéseket, hozzád forduló szíveket. Kérünk téged arra, hogy emelj fel bennünket ebből a lelki nyomorúságból, amiben elsüllyedünk. Imádkozunk hozzád azért, hogy dicsőítsd meg magad minnyájunk előtt, és segíts, hogy benned hívő, téged követő emberekké válhassunk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, egész életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten halottunk volt Gombos Andrásné, született Fábi Rozália, 85 éves korában elköltözött családja köréből. Életvidám ember volt, súlyos terheket cipelt mégis az élet útján. A belvárosi temetőben búcsúztunk tőle. február 23-án 12 órakor. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradó gyermekeinek, unokáinak, dédunokáinak, az összes család tagoknak. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Hirdetem, hogy hétfőn este ifjúsági óránk lesz, kedden délelőtt kismamakör lesz 9:30-tól. Hirdetem, hogy az énekkar is a szokott időben pénteken este 7 órakor megtartatik. Szombaton imaóránk lesz a megszokott időbe, és az egyéb ifjús, kisifi és hittanórák is a szokott időben megtartásra kerülnek, ha Isten is úgy akarja és éltet minket. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a kiadott éves programunkban olvashatták, hogy lesz egy gyülekezeti tábor, vagy nem tábor, ez inkább nyaralás, hét, augusztus 15-től talán 22-ig, nem mernék most megesküdni a pontos időpontra, de azon a héten, amikor van az augusztus 20-a ünnepe. Most ezen a úgy néz ki, hogy János Halma nevű helyre tudnánk elmenni. Ott van egy szép baptista fenntartású szálloda, és szép kertje van. Szóval egy lehet sátrazni, és hogyha fiatalok vannak, akik inkább abban szeretnének lakni. Oda úgy néz ki, hogy a lehető legolcsóbban, de mégis szép körülmények közé, jó körülmények közé, nem messzire. Tehát idősebbek is el tudnának jönni, családosok is el tudnának jönni. Itt van Baja mellett ez a kis falu. Oda mennénk el. Már néhányan jelezték is, hogy szívesen eljönnek. Én fölvetem a testvéreknek, hogy gondolják meg ezt a dolgot, iktassák be, szabad még jelentkezni. Ha valaki szeretne eljönni, akkor itt a folyosón van egy kis hirdetőtáblót, van egy kis papír, és oda föl lehet iratkozni. De kérem a testvéreket, hogy minél előbb tegyék meg ezt, aki már tudja, már most is feliratkozhat, mert telefonál nekem mindig a tábor vezetője, illetve annak a szállodának a vezetője, hogy előleget fizessünk, mert ha nem megyünk, akkor nem tartják fönn azt a helyet. És ezért azt kérem a testvérektől, hogy lehetőleg egy 2 héten belül ezt valahogy döntsék el, hogy jönnek, vagy nem jönnek, hogy lássuk, hogy tényleg lefoglaljuk, ne foglaljuk, fizessünk előleget, ne fizessünk, jó? Tehát ezt hirdetem a testvéreknek, de szívesen hívogatok tényleg idősebbeket, fiatalokat, családokat, gyerekestől lehet jönni, mert minden körülmény jó, tiszta, szép, adott arra, hogy jól érezzük magunkat, illetve tényleg úgy Isten igéje körül együtt lehessünk. Hirdetem azt is a testvéreknek, hogy presbiteri gyűlésünk volt az elmúlt héten, amelynek első napirendi pontja az volt, hogy a gyülekezetnek az árszámadását elfogadtuk. Hosszas kilódás után sikerült békességben és nyugodt lelkiismerettel összeállítanunk a zárszámadást, ami most 15 millió forintra rúgott a felújítás miatt. Hála Istennek, hogy minden rendben van, és a presbitérium elfogadta ezt a zárszámadást. A másik napirendi pontunk az az volt, hogy az egyik presbiter testvérünk családi életébe sajnálatos változás történt, ugyanis elvált tőle a felesége, beadta ellen a vállópert a felesége, és ezért Pető Hunor testvérünk beadta a lemondását a presbitériumnak, ezt az ügyet vettük szépen sorra, és aztán arra jutottunk, hogy a presbitérium elfogadta az ő lemondását. Így Hunor testvérünk továbbra is természetesen itt van közöttünk, és szeretettel hordozzuk őt, és igyekszünk tényleg mellette állni, és szeretetben segíteni őt, ahogy tudjuk, de most ebből a pozícióból visszalépett. A helyére pedig előre lépett a következő pótpresbiter, aki nem más, mint Szilva László testvérünk. Tehát most az ő megüresedett helyére Szilva László lépett újra a presbiterek sorába. Végül hirdetem még azt, hogy Ács Péter testvérünk megjárta Nagysolymost, erdélyi testvérgyülekezetünket, és elhozta most már azokat a szükséges adatokat, amik kellenek ahhoz, hogy összegyűjtögessük a a bútorokat ahhoz az orvosi rendelőhöz, amit ott szeretnénk berendezni. Ha valaki tud használt orvosi eszközöket, akkor még mindig mondom a testvéreknek, akkor szóljon nekem, mert most már látjuk, hogy körülbelül mi kell. Ugyanúgy tűnik, hogy egyelőre megvan, ami szükséges, de azért, hogyha valakinél mégis vannak ilyen elfekvő dolgok, amiket egy orvosi rendelőbe lehet felhasználni, akkor azt legalább jelezze, hogy tudjuk, hogy itt esetleg van egy szekrény, vagy két szék, vagy egy számítógép, vagy nem tudom, valami, amit ott tudnak használni abban a faluban. Nagyon örül a falu, ahogy Ács Péter testvérünk beszélgetett velük, nagyon örülnek, ez egy nagyon elmaradott falu, és nincs ott orvosi rendelő sem, ezért nem is volt orvosi szolgálat sem. Most, ha lesz egy viszonylag normálisan berendezett, fűtött hely segítségünkkel, akkor lehet rendelést folytatni, orvosi szolgálat lesz ott, és azért ez egy fontos dolog ebben a Hargita tövében fekvő kis eldugott faluban. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünket énekeljük. A záró énekünk a 197. dicséret. A 197. dicséretünket a kijelölt verseivel énekeljük. A 3. versétől a 6. versig. Gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben. Az ének eléneklése után nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.
Gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben, Szent Lélek Istennek szentségét szívünkben. Adj még az értelmet bőséggel elménkbe, Téged szolgálhassunk e földön éltünkben. Tanúságra erőt csak Te tőled kérünk, hogy Szent Istenséget dicsértessék tőlünk. Ha először a Te országot keressük, semmiben nem lészen fogyatkozás nélkül. Azért gyorsaságot elkezdett dolgunkban, végig megmaradást mi hivatalunkban. Szorgalmatosságot, sűséget tisztünkben, egymás szeretetet plántálj életünkben. Engedd meg ezeket, Szent Atyán Krisztusért, mi itt vezítőnkért, kegyes tárgyunkban.